Köszöntöm kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Karagics István, a Blossam Capital ügyvezető igazgatója.
Üdvözlöm is a kedves hallgatókat!
Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, köztudomásul rólad, hogy a magyarországi private banking szektor doyenje vagy, egyik nagy kutatója, és hát tulajdonképpen a céged is már évtizedek óta ezzel a speciális szegmenssel foglalkozik, aztán majd persze minősítjük, hogy mit értünk ide, vagyonosokat, gazdagokat, a felső tízezret, de hát erre majd téged kérlek föl. Előtte azonban nézzük a mostani makrogazdasági helyzet apropóján, hogy ti mit tapasztaltok ebben a exkluzív körben, miként hat a technikai recesszió, a visszaesés, egészen pontosan a magas kamatszint, valamint a forint árfolyam stabilitásának ingadozása, és hát a kétszemjegyű vágtató infláció a honi folyamatokra.
Köszönöm szépen mind a felvezetést, mind ezt a rendkívül összetett kérdést. Ez egy következő 40 percben akkor egy hosszú bővített mondatban válaszolnék. Igazából a Blossam ugye ennek a szektornak, a vagyonkezelési privátbanki szektornak a kutatását végzi, illetve próbáljuk a szereplőket minden olyan anyaggal, tananyaggal, képzéssel, konferenciával, vagy nemzetközi kutatással, vagy azok interpretációival támogatni, ami az ügyfelek minél jobb kiszolgálásához tudnak vezetni. És ugye pont ebben a tárgyban az év tavaszán végeztünk egy olyan összetett kutatást, hogy ezúttal nem csak a privátbanki réteget, tehát azt a mondjuk 45 ezer számla birtokosát, hanem annak a majdnem 600 ezer számlának a birtokosát próbáltuk megnézni, akik a gyakorlatban igazából a magyar legfelsőbb decilis, vagyondecilis, tehát akiket a megtakarítási oldalról bármit értelmezni kívánunk, akkor ezt a réteget kell nézni. Ez ugye a szakmai definíciók szerint nagyjából ez a 5-10 millió forint fölötti megtakarítása bírók tábora. Nagyon fontos még egy információ, hogy ez a bizonyos 600 ezer számla, ami Magyarországon akár affluens, akár prémium, vagy akár private banking vagyonszegmensben vezető, vagy definiálható, ez igazából nem ennyi tulajdonost takar, hanem nagyjából ennek a felét, ugye nagyon sokan több helyen is vezetnek számlát, sőt, egy bizonyos vagyonréteg fölött, mert ez már egészen biztos, hogy nem csak egy, hanem kettő vagy három számlát is vezetnek. Summa summarum, a kutatásnak volt egy nagyon érdekes megállapítása, amikor megnéztük a vagyonszerkezeteket, megnéztük ugye itt az összes bank adott információt, segítették a munkánkat azzal, hogy megpróbáljunk egy általános összképet fölállítani arról, hogy ezekben a szegmensekben hogy néz ki a megtakarítási hajlandósága, milyen eszközosztályokra vannak igények. Hát az egyik elborzasztó információ az, hogy ugyan a bankok hatalmas energiákat raknak a pénzügyi tudatosság támogatásába és az ügyfelek képzésébe, ráadásul a digitalizáció, ezek az eszközök, tehát magyarok az eszközökön keresztül, ami a bankszámlákat használják az ügyfelek, azokon keresztül is erősen emelkedik ez az edukációs irány, de mégis a végeredmény az az, hogy megnéztük a 10 évvel ezelőtti, meg megnéztük a 20 évvel ezelőtti vonatkozó statisztikákat, és hát a nominálisan ugye sokkal nagyobb mennyiségben van állampapírban, vagy akár részvényben a befektetők pénze. Látszanak trendek, hogy melyik időszakban mire van nagyobb igénye vagy hajlandósága a megtakarítóknak, de a lényeg az, hogy arányaiban ugyanúgy a folyószámla pénz és a készpénz együttes állománya az még mindig rendkívül magas, és ez nem azt jelenti, hogy 10-20%-os nagyságú, hanem akár 50%-hoz közelítő.
Extrém egyéb iránt, miután mielőtt végigbeszélni a következő 33 percet, csak beszólok ide egy témakört, hogyan lehet összevetni, szerintem bozottan foglalkoztatja kedves hallgatókat a 20 évvel ezelőtti állapotokat a mostanival, reálértéken, folyóáron számoltok, vagy mi a differenciának, vagy egészen pontosan az összevetésnek az alapja?
A statisztikák azok ugye nominál értéken szoktak számolni alapvetően, tehát amikor visszamegyünk és megnézzünk egy régebbi mutatót, vagy egy muta adatsort, akkor nominál értéken szoktunk számolni, vagy ott úgy jutunk adathoz helyesebben, és amikor a szektor növekedését vagy a megtakarításokat összegezzük, akkor ugyan nagyon impozáns számok tudnak kijönni, de abban a pillanatban, amikor ezt reálértéken kalibráljuk újra, akkor kiderül, hogy hát sokkal szerényebb a megtakarítási készség és a megtakarítási hajlandóság, mint amilyen kellene, hogy legyen, vagy mint amilyen lehetne. És így jön a másik nagyon fontos megalapítása ennek a bizonyos tanulmányunknak, vagy ennek a kutatásunknak, hogy ebben a vizsgált rétegben, és itt még egyszer mondom, hogy a legfelső vagyondecilisről beszélünk, rengetegen veszítették el az elmúlt egy évben, vagy más évben a megtakarítási képességüket. Ez azt jelenti, hogy ők, akik általában a bérből, fizetésből élő, és abból valamennyit félretenni képes réteget alkotják, ők most kénytelenek voltak a megélhetésre. Ugye az ő fogyasztói kosaruk egészen más, mint a mondjuk a legfelsőbb centilisbe tartozóké.
Meg a hátterében egyébként egyértelműen a negatív gazdasági környezet áll szerinted?
Hát én azt gondolom, hogy elsősorban az infláció, az ő mindennapi fogyasztói terhelésük az egészen megváltozott, míg korábban átalakultak fogyasztási szokásaik is. Ugye nagyon jó megfigyelhető, hogy milyen árucikkekre, milyen termékekre, milyen szolgáltatásokra költöttek egy vagy másfél évvel korábban, és ez hogy alakult át mostanra. Illetve az, ami még talán nagyon fontos, hogy ezek a rétegek, vagy ezek a százezrek most azzal szembesültek, talán utoljára a COVID alatt volt ilyen az egészségünkkel, meg a mulandóságunkkal kapcsolatos felismerés, de ezek a százezrek most azzal szembesültek, hogy egész egyszerűen bármikor jöhet egy olyan helyzet, amit nem láttak, nem vártak, és nem csak a mindennapjaikra van ez hatással, hanem arra a képességükre, hogy a jövőbéli anyagi hátterüket azt megalapozzák. És azért nagyon fontos ez, mert ezt a kutatást ugyan erre a rétegre alapoztuk, és rájuk fókuszáltunk, de tavaly csináltunk egy olyan kutatást egy fiatalokból álló szervezettel, a Hungarian Youth Association-nál, ahol sok száz külföldön tanuló magyar diákot személyes interjúban kérdeztünk a pénzügyeikről, a befektetési szándékaikról, öngondoskodásról, a kriptóhoz való. Szóval nagyon sok ágense volt ennek a kutatásnak, nagyon sok egy száz kérdéses, tényleg személyes beszélgetős kutatás volt. És ma visszanézni azt, hogy mit mondtak egy évvel, vagy bő egy évvel ezelőtt a fiatalok 2022 tavaszán arról, hogy mit gondolnak az öngondoskodási felelősségükről, mit gondolnak arról, hogy milyen lesz majd 30 év múlva, vagy 40 év múlva a nyugdíjkorhatár, hogy lesz-e egyáltalán bármilyen olyan érintettségük, hogy az állammal ők valamilyen eltartási viszonyban maradnak-e akkor még. És hát most az, hogy ezt a kényszer hozza, vagy a fiataloknak a sokkal szélesebb informáltsága, vagy a jelenlegi 40-50 éveseknek a valamilyen modellt láttunk, és ahhoz szoktunk már hozzá, az egy nagyon jó kérdés, de lényeg az, hogy a fiatalok azok egyáltalán nem számítanak arra, hogy az állammal bármilyen fajta ilyen eltartói, akár ebben a felosztó kirúvó rendszerű, akár bármilyen más nyugdíjbázisú viszonyban legyenek, tehát túl messze-messze túlnyomó többségében, igaz, hogy ezek külföldön tanuló fiatalok voltak, hiszen az volt a kutatás egyik célja, hogy a jövő affluens rétegét keressük, tehát azok, akik privátbanki vagy prémiumbanki ügyfelek lesznek, de hogy egyértelmű volt ez a megállapítás, vagy ez a szummázás, hogy nem csak, hogy azzal számoltak a megkérdezett fiatalok a válaszaikban, meg a szándékaikban, hogy nekik a saját magukról gondoskodik, hanem már most azzal számolnak, hogy az ő szüleikről nekik, amikor ők majd 40 évesek lesznek, akkor már a szüleikről is nekik kell erősen gondolkozniuk, hiszen ők már rendelkeznek azzal a felvértezettsége vagy előrelátása, hogy ezt a fajta felelősséget, ezt a nyugdíjas éveknek a anyagi biztonság garanciáját, ezt nekik kell előkészíteniük, és ők nem számolnak azzal, amivel a mi szüleink esetleg számoltak, hogy még hogyha esetleg szerényebb mértékben is, de az állam folyamatosan abban a rendszerben, ahol éppen aktuálisan dolgozók befizetéseiből tartja el, vagy fizeti a nyugdíjba vonult állampolgárokat, vagy volt munkavállalókat az állam. Tehát ezzel a rendszerrel ők már jellemzően nem számolnak.
Most kérlek szépen, ebben a témakörben publikáltál egy szakcikket a Forbes-ban, ott egyébként nagyjából erre világítottál rá, öngondoskodás, megtakarítás hiányra, hiszen amit említesz, az elsősorban egy külföldi mintavétel, ha jól kiveszem a szavaidból és a keserűségedből, akkor úgy látom, hogy Magyarországon igazából, rosszabb a helyzet.
Igazából csak az volt az indítatásának a véleménycikknek, hogy ugye a kutatásunk sem, meg ahogy ezeket a nemzetközi tanulmányokat nézzük, elkezdtük fölmérni azt, hogy ugye egyrészt megszületett tavasszal erről a rétegről egy ugye az előbb említett kutatás, illetve a nyári konferenciára, amikor fölkészültünk, ennek az egész vagyonkezelő szektornak ez az összefogó konferenciája, akkor demográfia és nemzetközi népesség adatok, illetve Magyarországon is azt hiszem pont a napokban jött ki a
friss demográfiai kutatás.
Igen, a népszámlálásnak az eredménye. És lényeg az, hogy akkor találkoztunk olyan statisztikákkal, amik arra mutattak, hogy 1950-hez képest hogyan alakult a világ népességének ugye ott a 65 év az a statisztika, tehát hogy azt kutatják általában. Ez azt jelenti, hogy a nem tudom én, 1950-ben még a világ 5%-a volt, aztán 1922 volt az, amikor már a világ 10%-a volt 65 év feletti, és ugye a nagy törés azt mondják, hogy nagyjából most jön el, mert innentől kezdve a következő 30 évben, és az azt követő megint 30 évben, ez a 10%, ez föl fog menni 16, illetve 24%. Ez azt jelenti, hogy ez egy negyede a világ lakosságának, az 65 év feletti lesz. Ugye a fiatalkorúakat megint, hogyha leszük, akkor egész egyszerűen nem fog kijönni a matek, hogy hogyan tartsa el az éppen aktív népesség a már nyugdíjba vonultakat. Nagyon sok országban vizsgálják ennek az adott társadalmon belüli formáját, lehetőséget.
És leginkább a fejlett gazdaságokat érinti a probléma, nem?
Olyannyira, hogy ennek a bizonyos listának, ami a 2100-ra előrejelzést mutatja, ott jól megtippelhetően, tehát ilyen Bolívia, Pakisztán, Csád, tehát ilyen országok állnak, míg a felső hányadában, a tetején USA, Franciaország vagy Kína, Kínában ilyen 40% lesz a, ugye hát Japánt azt már nem is szabad említeni, ahol az 50%-ot is
hát a Kína ugye meglepő, mert ugye gondolom itt az életnév javulása, hiszen az elmúlt időszakban nagyon robogtak, és nyilván ez bejátszik. De
az összes fejlett országban 30% fölötti, tehát USA 30%, Kína vagy Franciaország 34%, na mindegy, és ez kéz a kézben jár egy teljesen átalakuló világgal, illetve mondom most az infláció kapcsán, ugye ezt mi magyarok különösen érezzük, de Európa más országaiban, ahol nem 20% fölötti infláció volt, Európa más országaiban is az infláció az nagyon nagyon vonalasította a középosztályt és a felső középosztályt. Ugye ennek amiatt van jelentősége, mert mindenfajta gazdasági szempontból a fogyasztás, a megtakarítás itt vesz fel a legnagyobb tömeget egy társadalom, tehát ez a társadalom gerince, vagy a legnagyobb ereje. És ennek a rétegnek a kondíciós megváltozás, tehát a öngondoskodási kondíciónak a megváltozása, az hát úgy jellemeztem ebbe a célba, hogy egy rossz szájízzel fogalmazva, egy tökéletes viharban fog összeérni, nagyjából egy olyan 20-25 év múlva, amikor egyszer csak sokkal több lesz az eltartandó, mint ma, és sokkal kevesebb lesz az eltartó, mint ma. Ráadásul azok, akiket addigra el kell tartani, azok hiány lesznek azoknak a tartalékoknak, az anyagi tartalékoknak, hogy önmagukról gondoskodjanak.
Egyébként pedig arra mi nem adtál választ, hogy a ti méréseitek szerint kik tartoznak a felső decilisbe, ez azonos a korábbi szót összefüggésekkel, meg a minősítésekkel, mi szerint ugye a felső 10 000 tartalom szerint legalábbis igen.
Hát a felső 10 000 az egy ilyen nagyon jó hangzó, meg ugye évtizedek óta használt szókapcsolat. Igazából a gyakorlatban Magyarországon azzal, aki mondjuk privátbanki számlát vezet, és 50-70-100 millió forint vagy a feletti megtakarítása van, az nagyjából egy ilyen 25 000 ember. Én azt mondanám, hogy a 25 000-ből van egy néhány ezres réteg, aki kifejezetten gazdag, tehát hogy európai mértékkel is tekinthető vagy kalkulálható vagyonnal, megtakarítással rendelkezik. Ugye amit mi szakmánkban mérünk, meg a statisztikából próbáljuk kihámozni, az ezekre a high net worth individual, tehát azokra a nettó vagyonnal rendelkező emberekre vonatkozik, akiknek a lakó ingatlanon kívül, tehát amiben laknak, azon kívül milyen egyéb vagyona van. Ez azért érdekes, mert ezeknek a statisztikáknak a magyar, illetve mondjuk közép-kelet-európai realizálása az teljesen más, mint Nyugat-Európában, ahol nem tartozik a társadalom DNS-ében a ingatlan birtoklás.
És hogy miért ezt majd kifejtjük, elnézést kérek, hogy megszakítalak, szabadba vágok, de olyan gyorsan elment az első 20 perc, hogy itt most kell tartanunk egy pár perces szünetet, nem menjenek sávára kérő kedves hallgatóinkat, mert folytatjuk a beszélgetést, a napvendége, tehát Karagics István, a Bosám Capital ügyvezető igazgatója.